Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat ezen az elviselhető hőmérsékletű napon. Gyerekkoromat juttatja eszembe, akkor bizony előfordult, hogy ugye az ember egy szálgatyában kirohant, és akkor igencsak borzongott egy kicsit. Na, aztán délre már nyugodtan süttethette magát, ha akarta, de hát mindig volt egy gyereknek valami tennivalója, úgyhogy akkor már a nappallal vagy a hőséggel keveset törődött az ember, ha csak nem mehetett fürödni. Na, elviselhetőek ezek a napok, gondolom, hogy a növényzetnek sem fog ártani, hogyha ilyen hűvösebb napok, csak eső is lenne hozzá. Szabad nekünk esőért imádkozni, úgyhogy tessenek csak ezt megtenni, még a városi embernek is szabad esőért imádkozni, ha egyszer enni akar, és ha egyszer azt szeretné, hogy legyen gyümölcs, meg legyen mit a fazékba tenni. Tehát tessenek csak erre gondolni. Most azonban nagy örömmel vesszük azt, hogy megkezdődött megint ez a hittanóra, amiben természetesen vannak kérdések. Nem feszítem tovább a húrt, hanem mondom mindjárt a kérdéseket. Előtte azonban a telefonszámot. 061-374-0904-es. Ez a telefonszám. Az első kérdés pedig így hangzik. Gedeon csata kiáltása, kardra úr az úrért és Gedeonért. Mi ebben a furcsa? Második kérdés. Az Úr Jézus szerint ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Szent Pál minek nevezi a hívőket? Harmadik kérdés. Mi a szentségek és a szentelmények közötti lényeges különbség? Még egyszer a telefonszám 061-374-0904-es. Első kérdés. Gedeon csatakiáltása, kardra az Úrért és Gedeonért. Mi ebben a furcsa? Második. Az Úr Jézus szerint ti vagytok a föld sója, a világ világossága. Szent Pál minek nevezi a hívőket? Harmadik kérdés. Mi a szentségek és a szentelmények közötti lényeges különbség? Szent Brigitta ünnepe van a mai napon, ő Európa társvédőszentje. A fővédőszentet sem nagyon régen ünnepeltük, ő Szent Benedek. Ő Európa fővédőszentje, és aztán mellé rendeltek a pápák, hát az utóbbi pápák, Ferenc pápa, meg talán még Szent Második János pápáka. Kezdte el európai védőszenteket, hát ezek közé tartozik Szent Brigitta is, svéd származású, de az asszony, aki a lányával együtt Rómába költözött, és mind a ketten szent életet éltek, egy szerzetet is alapítottak, és végül is igazán a jóság és a szeretetteljes adakozás, na meg természetesen az imádság szentje. Úgyhogy kérjük, hogy Európa változzék Szent Brigitta közbenjárására, imádságára, és ezért persze nekünk is kell imádkoznunk, nem csak Szent Brigitta segítségét, hanem az összes európai védőszent segítségét kérni. Mert hiszen Európa úgy változik sajnos a szemünk láttára, hogy egyre kevésbé hajlandó imádkozni, nem kell neki védőszent, majd ő megteremti a magának azt, amire kell, amire szüksége van, ha másképpen nem háborúkkal, mert az olyan nagyszerű dolog, hogyha az ember háborúzhat. Hát még gyerekjátékban elmegy, de amikor ez mások életére megy, akkor az bizony egy förtelmes és szörnyű dolog. Úgyhogy megjöhetne Európa esze, ezért kellene nekünk imádkoznunk, és kérnünk Szent Brigittát is, aki nyilvánvaló, hogy a békesség pártján állt. Miután ott hagyta Svédországot, Rómában telepedett meg, és ott élt. Méghozzá nem messze a Termini pályaudvartól, úgyhogy ha valaki megérkezik Rómába vasúton, akkor úgy nagyjából el is fog menni Szent Brigitta régi hajléka előtt, hát most már persze nem úgy néz ki, nyilvánvaló. De hát jó, hogyha megemlékezik róla, hogy itt volt Szent Brigitta működési területe. No, a mi működési területünk viszont éppen az, hogy igyekezzünk nem csak a magunk kis területén békességben megmaradni, hanem Európában is valamilyen módon, elsősorban imádságainkkal, de lehet akár például levelezéssel is a békét előmozdítani, hogy az ember megtudja, ha van külföldi ismerőse, ott hogyan viselkednek, hogyan vélekednek, és azon valamit változtatni, javítani. Minden esetre van feladatunk Európa érdekében. Nem csak elviselni a különféle rendelkezéseit, hanem a lelkületein változtatni, javítani és Isten felé fordítani. Hát az is érdekes, hogy miközben beáramlik a rengeteg afrikai, ettől nem lesz vallásosabb Európa. Pedig hát állítólag ők akár keresztények, akár mohamedánok tartják a vallásukat. Hát lehet, hogy Afrikában igen, de sajnos úgy néz ki, hogy itt Európában a mi vallástalanságunk az erős teljesebb, és őket is leszoktatja a vallásgyakorlásról. Na, ezért is imádkozhatunk, hogy megmaradjanak ők is a saját vallásukban, és azt tisztelettel és becsülettel teljesítsék, mint ahogyan nekünk keresztényeknek is ez a feladatunk. Nem lenézni őket, amennyiben tudunk segíteni, méghozzá, amíg otthon vannak, addig, hogy ne kelljen elzarándokolniuk onnan, eltávozni, hanem ott tudják a maguk életét kiteljesíteni, meg Afrikát is kiteljesíteni. Na, ezek után megkezdjük majd mindjárt a hittanórát, még egyszer elmondom a telefonszámot és a három kérdést. A telefonszám 061-374-0904-es. A három kérdés pedig a következő. Gedeon csatakiáltása ez volt, kardra az Úrért és Gedeonért. Mi ebben a furcsa? Második, az Úr Jézus szerint ti vagytok a föld sója, a világ világossága. Szent Pál minek nevezi a hívőket? A harmadik kérdés, mi a szentségek és a szentelmények közötti különbség? Imádsággal kezdjük a hittanórát, mint mindig. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Folytatjuk azt a témát, amiről egy hete beszéltünk, és ennek pedig ezt a címet adtam, harc a pápaság és a császárság között. Arról beszéltünk, hogy az egyház milyen nyomorult helyzetbe került a birtok, a vagyon miatt. Nem véletlen, hogy az Úr Jézus annyira óv a vagyontól, mert az nem tesz jót az ember lelkének. Na hát az egyház ugye kapott adományokat, erre föl az adományok adományozói úgy gondolták, hogy majd az egyház fölé növekedhetnek. Ha egyszer adtak adományt, akkor beleszólhatnak az egyház életébe, a különféle tisztségeket, amikhez hozzátartozik az adomány, vagyis valami anyagi jó, éppen ezért ezeket ők nevezhetik ki, ez az investitúra, hogy majd ők iktatják be a püspököt is, meg másokat is, meghatározva az egyház életét ezzel. Na hát meghatározták, mert hiszen az alsó papság is egyre romlott, nem csak azok, akik birtokat birtokoltak, hanem a papság nősülése, illetve a simónia, mert ott is próbálták a különféle dolgokat, vagy éppen a szentségeket pénzért adni, hogy ők se essenek ki a pixisből, az anyagi pixisből. Nagy nehezen az Úristen teremtett olyan valakit, aki végül is az egyházat visszarázta az eredeti sínre és útjára, vagyis hogy a lelkiekkel törődjön. Egy Hildebrand nevezetű személyről van szó. Ő az, aki nagy tehetségű római klerikus volt, és erős akarattal rendelkezett. Nagy tudással is, egy ideig Klünyben tartózkodott, és ott teljesen átvette az ottani szerzetesek reform szellemét. Amikor aztán elhagyta Klünyt, tehát ő nem lett szerzetessé, amikor elhagyta Klünyt, akkor ezt a reform gondolatot és lelkületet hozta magával. Mivel igen művelt ember volt, és áthatotta őt ez a reform szellem, miközben pápáknak, vagy egyházi előjáróknak tanácsadója lett, sőt segítője is, végül is ilyen módon hatással tudott lenni rájuk, és ezt a reform szellemet beléjük plantálni. Archidiákonus lett, vagyis ez annyit jelent, hogy a pápa minisztere lett, és így nem csak rendelkezési joga volt, hanem bele tudott szólni a pápa döntéseibe is. Hát nem úgy, hogy megváltoztatni, hanem jó irányba terelgetni és figyelmeztetni. Az ő felfogása mutatkozott meg második Miklós pápa rendelkezésében, ami az első volt, hogy ezt a borzalmas állapotot megszüntesse. 1057-ben megjelent a pápa rendelete, amely leszűkítette a pápa választók körét. Tehát nem császárok, vagy királyok, vagy bárki rendelkezhetett adomány fejében, hogy ki legyen a pápa, hanem ezen túl csak is a római püspök, azaz a pápa presbiterei és diákónusai, na meg elsősorban a Róma elővárosának püspökei választhatták a pápát. Tehát leszűkítette a kört, ezzel kizárta ezeket a különféle fejedelmeket, meg birtokkal rendelkezőket, adományozókat, és csak ők választhattak pápát. A népnek a beleszólási jogát is megszüntette. Tehát nem lehetett, mint annak idején, közfelkiáltással püspököt vagy pápát választani. Így lett egyébként püspök Szent Márton, ami Pannoniából származó Szent Mártonunk. Így nagyrészt megszűnt a választási harc és az egyház befolyásolása. No, minden esetre ehhez még egyéb dologra is szükség volt. Hildebrand a pápa halála után 1073-ban lépett Szent Péter utódjára a székébe, és ő a hetedik Gergely nevet vette föl. Ezek után már szabadon érvényesíthette az egyház megreformálásának gondolatait. Három fő szándéka volt, fő csapása ennek a reformnak. Először is alulról kezdte, szent papságot akart megvalósítani, vagyis azt, hogy érjen véget a simónia és az inkontinencia, vagyis a papok nősülése és a kereskedés a hivatallal, vagy éppenséggel a szentségekkel. Hát nem volt könnyű ennek elérése, minden esetre megmutatkozott, hogy mit akar a pápa, tehát nem lehetett azt mondani, hogy ja, mi ezt nem tudtuk. Minden esetre ezzel megkezdődött a reform. A másik elve, hogy mindennek a lehetőségét akarta biztosítani azzal, hogy független legyen a pápa és a pápai állam, vagyis az egyház szabad legyen a világi hatalomtól. Ne az adományozók, meg ilyen-amolyan segítők rendelkezzenek a pápaság befolyásával vagy tekintélyével, hanem az magának a pápának maradjon meg. Ilyen módon tehát a világi hatalomtól függetlenként akarta megvalósítani, hogy betiltja az investitúrát, és a pápa nevezi ki a püspököket, a püspök nevezi ki a plébánosokat. Vagyis a vagyon befolyását az egyházi tisztségekre, ezt igyekezett megszüntetni. Egy harmadik jelszava pedig a Monarchia Christi, azaz Krisztus birodalmának megvalósítása. Vagyis valóban most már így az egyház rátért a lelki útra, amire Jézus Krisztus rendelte eredetileg. Vagyis Krisztus uralkodjék, és ez bizony azt is eredményezte, hogy a pápa azt akarta, hogy a világi hatóságok is, fejedelmek is vessék alá magukat Jézus Krisztusnak. Szent Bernát ezt úgy határozta meg, hogy a két kard uralkodik a világban, az egyik kard az egyház, a másik kard a világi hatalom, de ő úgy mondta, sajnos csak ő, hogy ezek egymás mellett, illetve az egyház fölötte áll a világi hatalomnak. Ebben igaza volt, mert hiszen Jézus Krisztus adta, illetve az Úristen adta nekünk a 10 parancsolatot, meghatározva, hogy milyen erkölcsiség alapján éljen az ember. Ő pedig, ilyen hetedik Gergely, akarta, hogy a pápa legyen az egész keresztény világ ura. Vagyis ő neki joga van a királyokat is rendre utasítani, hogyha a krisztusi parancsok ellen cselekednek. Hát ez elég nehezen valósult meg, de majd mindjárt folytatjuk, hogy ez hogyan történt. Úgy tapasztalom, hogy megfagytak a telefonvonalak, vagy túl nehezek a kérdések. Nem gondolnám, minden esetre a második kérdéshez tudok egy csöpnyi segítséget adni, ne tessék Szent Pál összes levelét elolvasni most gyorsan, hanem a korintusi levelekre gondoltam én, ahol ahogyan az Úr Jézus sónak, meg világosságnak mondja a hívőket, ugyanúgy Szent Pál is nevezi a hívőket valaminek. Méghozzá ott is két dologról van szó. No, kérem szépen, akkor folytassuk, hogy hogyan valósultak meg 7. Gergely pápa tervei. Megvalósítását egy furcsa rendelkezéssel kezdte, azt kívánta, hogy a hívek bojkottálják a nős és simóniás papokat. Na, hát ez egy elég érdekes rendelkezés, hogy ne menjenek az olyan papnak a templomába, ne kérjék. Hát ugye azért általában minden falunak, vagy városnak, vagy plébániának van papja, hogy ne menjenek annak a templomába. Vegye észre magát, hogy nincs kinek a hívője papja legyen, hanem ugyanakkor ez persze anyagi veszteséggel is jár, mert akkor a különféle dolgokon nem őt kérték fel. Na, hát úgy gondolom, hogy ez igen eredményes és nagyon ötletes dolog volt. Hát persze azért, hogy is mondjam, a pápa megengedte magának, hogy azt mondja, hogy ne tessék menni misére, de azért ez nem a dolgok rendje szerint való. Úgyhogy hamarosan azért lett ennek eredménye, és hát ha nem is minden szempontból, de azért a papok kezdtek egy kicsikét jobban észre térni, és a feladatukat komolyabban venni, ami lelki feladat természetesen. Viselkedjenek tehát úgy, mintha nem is lenne papjuk, és ezek után a pap kezdte észrevenni, hogy hát ő arra van rendelve, hogy a hívekkel törődjön. Ez persze, hogy nincs papjuk, nem csak megalázó, hanem egyben nagy anyagi veszteséggel is járó eljárás volt a hívek részéről. Ilyen módon aztán, ha nem a lelkismerete, akkor a zsebe mindenfelé, mindenképpen arra felé fordította, hogy kell a hívekkel törődnie. A következő rendelete pedig már megtiltotta az investitúrát, azaz a különféle tisztségekbe csak egyházi előjárók nevezhették ki a személyeket, nem pedig a javalalmakat adományozók. Ezek szerint már van telefon. Tessék, parancsol. Nem, még mindig nincs telefon. Hát akkor kérem szépen, folytatódik a hittanóra. Tehát az investitúrát tiltotta el. Hogy mekkora eredménnyel, az hamarosan megmutatkozott, mert ezek a rendelkezései az érvényre jutáshoz fölhasználta az elégedetlenkedő lombardiai közvéleményt. Ott azért eléggé méltatlankodtak a papok viselkedése miatt is, meg amúgy is forradalmi hív élt ezekben az emberekben ott, és ez a mozgalom a patária volt, amit aztán így fölhasználva a méltatlanok papok ellen lehetett fordítani. Ezzel igazán megkezdődhetett az egyház megtisztítása és az igazi krisztusi élet felé fordítása. Tehát a Szent Atya ügyes volt, nem csak hogy szellemes, nem csak hogy megtért lelkületű, hanem éppen ezért fortélyos is volt, vagyis ki tudta használni a külső lehetőségeket a célja elérése érdekében. Nem így történt ez, kérem szépen, a németekkel. A mozgalom igen komoly ellenfélre talált 4. Henrik német királyban. Ő ugyanis semmibe vette a pápa investitúra tilalmát. A püspökeit, akiket ő nevezett ki, letettnek nyilvánította a pápát, vagyis így befolyásolta, hogy nincs pápánk. Vagyis megfosztotta a hatalmától, hát legalábbis Németországban, hát másot nem nagyon tudta, de a németek között. Gergely erre hasonló lépéssel válaszolt, és kiközösítette a királyt, és eltiltotta az uralkodástól. Ez igen merész lépésnek tűnik, de azért tudni kell, hogy az egyházi rendelkezéseknek abban az időben komoly hatása volt a mindennapi életre, és komolyan is vették a hívők. Ez a kiközösítés annyit is jelentett, hogy végül is lehet ellene harcot indítani, nem kell az ő világi tekintélyét komolyan venni, sőt, akár hogyha olyan helyzet áll elő, akkor el is lehet pusztítani az illetőt. Na, hát ettől már megijedt a német király, IV. Henrik, és igyekezett valamilyen módon visszafordítani a folyamatot. Úgy tűnik, mintha patthelyzet állt volna elő, de nem, végül is a pápa győzedelmeskedett, mert a német fejedelmek már készülődtek egy új királyválasztásra, és ez volt, ami megijesztette, és jobb belátásra térítette IV. Henriket. Éppen ezért igyekezett kibékülni a pápával, ennek pedig egy elég kemény vezeklés is volt a feladata, vagy a lehetőségek követelménye, mégpedig tél idején átkelt az Alpokon, és nyilvános vezeklésben kérte a feloldozást a kiközösítés alól. Tessék parancsolni, hallgatom a válaszokat.
Tessék, hát az elsőt én nem tudom, megpróbálom a másodikat, hogy jó. Szent Pál a hívőket szenteknek, testvéreknek és Krisztus testének nevezi. A harmadik pedig a szentek és a szentelmények. Eredetükben és hatásukban zajlik a szentségeket. Maga Jézus Krisztus alapította a kegyelem közvetítésében, míg a szentelmények az egyház által rendelt szent jelek, amelyek az egyház imádsága révén hatnak.
Kérem szépen, köszönöm. Mint a mesterséges intelligencia, úgy tetszett felolvasni. Köszönöm szépen. Majd tessék meghallgatni a végét, hogy mit mondok én mindenhez.
Igen, köszönöm,
köszönöm
szépen.
Köszönöm én is. Mindörökké amen. Na tehát, a pápa elé kellett járulnia a Henriknek, és a feloldozást kérni, és ez Canossa várában történt, és innen a Canossa járás elnevezés. Hát kérem szépen, a pápa ebben a pillanatban a maga pápai lelkületére hallgatott, nem politikai lelkületére, éppen ezért, hogy is mondjam, talán úgy tűnik elhamarkodottan feloldozta a IV. Henriket, és az vígan mehetett haza, és tovább uralkodhatott. Na hát vígan ment haza, mert végül is megvolt a terve, hogy jó, a továbbiakban sem törődik a pápai rendelettel. Így is történt. Ilyen módon aztán, amikor egy újabb kiközösítés érte őt, akkor már nagy legény lett, mert fogta maga katonaságát, és katonai erővel válaszolt a pápai kiközösítésre. Seregével ellenpápát hozott Rómába, 7. Geigert letette, ő pedig, és megtámadta Rómát, aki az angyalvárba, 7. Gergely az angyalvárba kénytelen volt menekülni. Az ismerős gondolom, ha nem személyesen, akkor nyilván képről tetszenek ismerni. Ez még egy régi római erődítmény, eredetileg valami sír építmény lehetett, de hát ez erődítmény lett, és ott húzta meg magát a pápa, jól védhető volt ez a Tiberis belenyúló angyalvár. Onnan ugyan a normann hűbéresei kiszabadították a pápát, de először ugye jöttek a németek, aztán jöttek ezek a normann hűbéresek, úgy feldúlták Rómát, hogy a pápának mégis menekülnie kellett az emberek haragja elől, mert hát egész Róma élhetetlen és felismerhetetlenné vált. A pápa elmenekült Salernóba, és ott is halt meg 1085-ben. vagyis 7. Gergely megkezdte a reformot, voltak is eredményei, azért mindez véghez vinni egészen, és teljes eredményt elérni nem volt képes. De legalább már megmozdult valami, és az egyháziak ráébredtek arra, hogy nem fölbirtokosnak kell lenniük, vagy kincseket gyűjtőknek, és kezdtek talán az evangéliumra is figyelni, hogy az Úr Jézus mit mond, hogy a vagyon megrontja az embert, és hogy el lehet veszíteni, mert az nem menthető át az örök életre. Itt kell hagyni ebben a világban. Márpedig az egyház az örök életet hirdeti. Hát kérem szépen, valami hasonló dolog történhet majd mostanában is, hogy ugyan a pápai kiközösítés nem sokat ér, mert még a hívők sem igen hallgatnak a pápai szóra, mutatja ezt a mostani püspökszentelés Svájcban. A szakadár püspököket szenteltek. Hát jó, kérem szépen, a Szentlélek működik, nem bennük, hanem mi bennünk, nem őket védi, hanem minket véd, és majd valamilyen módon elintézi, elrendezi az egyház sorsát. Csak legyenek imádságos hívők, és ezeket mi tudjuk adni. Mi, akik Jézus Krisztushoz tartozunk, akik a föld sója vagyunk, és a világ világossága. Hát éme, itt tudjuk megvalósítani az imádságainkkal ezt, amit elvár tőlünk az Úr Jézus. Európa érdekében, a világegyház érdekében, hogy ne szakadgasson darabokra, hanem maradjon hűséges Krisztus helytartójához, illetve magához, az Úr Jézushoz. Hiszen az egyház titokzatos teste Jézus Krisztusnak, tehát tekintsék a hívők, a keresztények magukat úgy, mint aki Krisztus teste, és ennek megfelelően viselkedjenek. Köszönöm szépen, ez volt a hittanóra, és majd imádsággal fejezzük be a hittanórát, előbb azonban megválaszolom a kérdéseket. Úgy látszik, hogy túl nehezek voltak, nem gondoltam volna. Ha valaki a Gedeon történetét föllapozza, ott megtalálja, hogy amikor körülvették az ellenséges csapatot, akkor ezt kiáltották kardra az Úrért és Gedeonért, miközben nem volt náluk kard, hanem mi volt a kezükben? Cserépkorsó meg fáklya. A cserépkorsót összetörték, trombitáltak, és utána pedig nézték, hogy a körön belül, vagyis a táboron belül azok a katonák egymásnak szegezik a kardjukat, és ölik egymást. Tehát kardra az Úrért és Gedeonért, abban az a furcsa, hogy a Gedeon seregének nem volt kardja, hanem csak fáklyája, meg cserépkorsója. Második kérdés. Nem mondom, hát egy kicsikét ravasz volt a kérdésem, de hát azért utána lehetett nézni. A második kérdés. Az Úr Jézus szerint ti vagytok a föld sója, a világ világossága. Szent Pál apostol a második korintusi levél elején, amikor ajánlgatja megint csak magát, illetve azt mondja, hogy nem akarom ajánlgatni magamat nektek, mert hiszen szeretettel vagyok irántatok, meg ti is irántam, azt mondja, hogy Krisztus jó illata vagytok, és a másik, amit mond, hogy Krisztus levele vagytok, vagyis magából a hívő életéből kiolvasható az evangélium jószerével, hogyha valóban komolyan veszi a hívő az Úr Jézus rendelkezéseit és parancsait, meg példáját. Na tehát Krisztus jó illata és Krisztus levele vagytok. Ez a második korintusi levél elején található. A szentségek és a szentelmények közötti különbség, igen, helyes, valóban a szentségeket Jézus Krisztus alapította, a szentelményeket az egyház hagyja jóvá. De van egy még fontosabb különbség, hogy Jézus Krisztus nem véletlenül alapította a szentségeket, hanem azért, hogy ezek által kaphatjuk meg a megszentelő kegyelmet. Semmi más úton, módon, csak a szentségek által kaphatunk megszentelő kegyelmet. A szentelmények nem tudnak megszentelő kegyelmet adni, csak segítő kegyelmet. Tehát ez a kettő a különbség, a lényeges különbség. Valóban mind a kettő külső jel, csak az egyiknek van igazán mit jelentenie, megszentelő kegyelem, a szentelmények azok pedig azt jelentik, vagy jelzik külsőleg, hogy az ember imádkozik a segítő kegyelemért. Hogy megkapja, az egy más kérdés. Köszönöm szépen, akkor imádsággal fejezzük be a hittant. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Szent Brigitta imádságát mondjuk. Jézusom, bőséges gyümölcsöt termő szőlőtő, emlékezzél bőven omló véredre, amely úgy áradt értünk, mint a szőlőleve a szőlősajtolóban. A római katona lándzsájától átszólt szívedből vér és víz folyt ki, kifolyt az utolsó cseppig. Szent tested, mint elhervadt mirha csokor függött a kereszten, csontjaidból a velő kiszáradt, sápadt és halálosan fehér voltál. Keserű szenvedésedre és kiontott drága véredre kérlek Jézusom, hogy sebezzed meg az én szívemet, a bűnbánatom és a szeretetem legyen éltelem és italom egész életemen át. Téríts egészen magadhoz, szívem legyen örök lakóhelyed, minden szavam tetszésedre legyen, életem alkonya szolgáljon dicséretedre, hogy elnyerhessem általad a mennyországot, és téged az örök dicsőségben, az ég minden angyalával és szentjeivel dicsérhesselek és magasztalhassalak az örökké valóságon át. Amen. Magyarország fővédő szentjéhez is imádkozzunk. Üdvözlé, Szent István király, néped áldott reménye. Üdvözlé, hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyekre nagyon rászorulunk, amelyek nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.